Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Önök az Inforádió heti kulturális magazinját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A Magyar Nemzeti Balett, a Pécsi Balett és a Győri Balett közös Pas de Troyes című estjével nyitotta meg kapuit az Erkel Színház. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója az Inforádió Aréna című műsorában a többi között arról is beszélt, hogy az épület felújítása után az épület állaga 10 évig fenntartható. Ole András interjúja.
2 hónap alatt sikerült úgy kipucolni, kitisztítani, új vizes blokkokkal ellátni, közönségforgalmi tereit és az öltözőket úgy rendbe tenni, hogy az kifogástalan. Nem mondom, hogy szép a ház, olyan, amilyen volt, csak annál tisztább, viszont novemberre meg is fog szépülni új homlokzattal, új előcsarnoki színekkel, új nagy büfével, de a védett freskókat persze békén hagyva, sőt a színek tekintetében belülük kiindulva, és még a nagy teremben is lesznek változások, amelyektől sokkal otthonosabbá és színházszerűbbé válik majd.
Ezek a felújítások mennyire lesznek tartósak, előreláthatóan meddig nem kell nyúlni majd az épülethez?
Ez egy sarkalatos pontja úgy a befektetésnek. Most 1,8 milliárd forint volt rá, tervezésre volt 100 millió, és az 1,7-es szám az pedig maga a kivitelezés munkálatsora. Ehhez kell még kérnünk egy kis segítséget, hogy a földfelszíni munkák, a teleprendezés, a parkoló kialakítás, valamilyen esztétikus környezet a főbeállt elé, ez további 10 milliókat fog majd fölemészteni, úgy gondolom. 10 évig biztos ez így el fog muzsikálni. Közben azért néha rá kell majd nézni, tehát a kazánokat felügyelni kell. Nem volt mindenre pénz, azért azt fontos megjegyezni, hogy ez a felújítás Magyarország legnagyobb színház épületével történik. És ez a 2000 személyes ház, ez most olyan áron újul fel, amely ár négyzetméterre vetítve a legalacsonyabb ára az elmúlt 10-15 év magyar színházi felújításainak.
A repertoár mennyiben változik, mennyire viszik a bezárás előtti műsorpolitikát, ugyebár népszínházi kereteket követett eddig az Erkel Színház, és az volt a cél, hogy minél többen kedvező áron férjenek hozzá az operákhoz.
1911-ben népoperának is épült, ez is volt a neve. Ami a profilt illeti, a népopera 102 éves profilja, azért az változik. Nagyon nagy gondot fordítunk arra, amelyre egyébként régen sokkal kevesebb energiát áldoztak, az ifjúság, sőt a gyerekek nevelésére. És hát emellett a lényeg persze az, hogy a közönség hozzáférését, a magyar közönségét biztosítsuk olyan remek művekhez, amelyek most tavasszal is ugye a mai naptól műsorra kerülnek, tehát Don Carlos, Aida, Turandot, de a játékban János Vitéz, Hunyadi, az egy sorozat lesz 22 előadással, Pomádi király szintén a gyerekek számára, de lesznek modern balettestek is, úgyhogy nem egyfajta elfekvő, vagy valamilyen degradált hely az Erkel Színház. Ugyanolyan fontos az a néző, aki az Erkel Színházba betért, hiába fizetett ki jóval kevesebbet, nem is kap érte aranystukkókat, meg gyönyörű neoreneszánsz környezetet, viszont kap egy kiváló akusztikát, ami valóban a világban ritkítja párját, és kap egy remek látásszöget, és egy moziszerű élményt.
Ókovács Szilvesztert, az Operaház főigazgatóját hallották. Képzőművészeti és színháztörténeti kiállítások, valamint koncertek, kabarék és irodalmi estek is szerepelnek a május végéig tartó Goldmark Fesztivál programján. A budapesti zsidóság a II. Világháború idején saját művelődése és szórakozása érdekében tett erőfeszítéseinek emléket állító programsorozatról Ola András kérdezte Salamon Esztert, a fesztivál egyik szervezőjét.
1939-es 44 között volt egy olyan polgári kezdeményezés, amit a fesztivál 2 szervezője úgy gondol, hogy nagyon büszkék lehetünk rá mi itt Magyarországon. 1939 és 44 között a magyarországi zsidó közösség az egyik legfontosabb dolognak azt tartotta abban a nehéz helyzetben, amiben volt, hogy megszervezze a saját maga számára a kulturálódási lehetőséget, és ez volt az a bizonyos művész akció, amiben az akkori magyar művészek színejava szerepelt, hiszen le voltak parancsolva a színpadról, de ettől még ugyanolyan remek magyar művészek voltak, mint néhány évvel korábban. És ennek a művészakciónak a keretében az 5 év alatt volt közel 700 különböző színpadi program, koncertek, kabaréműsorok, komplett opera előadások. Volt 6 képzőművészeti tárlat, természetesen a kor legnagyobb művészeivel, és körülbelül 300 ezer látogatója volt ennek a programsorozatnak. Az a fesztivál, amit mi most megszerveztünk, egy pici ízelítőt akar adni ebből, megemlékezünk a művészekről, illetve olyan típusú programokat szervezünk, amilyenek a művész akcióban voltak.
Kik lesznek azok a művészek, akik közreműködnek ezekben a programokban, és milyen műfajokban rendeznek kulturális eseményeket, ha jól tudom, kiállítások, koncertek, egyéb események egyaránt lesznek?
Február 28-án nyílik egy nagy képzőművészeti kiállítás, ezen nagyjából 30 ma is elismert művésznek a képei láthatóak, illetve néhány szobor, ez a Magyar Zsidó Múzeumban lesz. Március 24-én a Bajor Gizi Színész Múzeumban nyílik egy kamara kiállítás, amelyik a színészeknek állít emléket, és ezen kívül lesznek komoly zenei koncertek, lesz egy operett összeállítás, lesznek kabaréműsorok, irodalmi beszélgetések, illetve a programsorozat zárásaként május 20-án rekonstruálunk egy olyan esztrád műsort, amilyenek voltak az Omike szervezésében, és ott olyan művészeket nyertünk meg ennek a programsorozatnak, mint mondjuk a Liszt Ferenc Kamara Zenekar, Balázsovics Lajos, Takács Kati, Kulka János, Korcsolán Orsolya, hegedűművész, Jávori Ferenc, Fegya, Hungvári Tamás, Lévai Balázs, Benedek István Gábor. A program helyszínek az Alexandra Könyvesház a Károly körúton, a Spinoza Kávéház, a Hollán utcai zeneiskola a 13. kerületben, amelyik eredetileg is helyszíne volt ezeknek az eseményeknek, a Goldmár terem, a Rózsavölgyi szalon, az Újlipótvárosi Klubgaléria, és remélem nem felejtettem ki semmit.
Salamon Esztert, a Goldmark Fesztivál egyik szervezőjét hallották. Szibéria magyar szemmel címmel a finnugor népekről, hagyományaikról és az elmúlt 150 év változásairól szóló 6 részes előadássorozat indult a Néprajzi Múzeumban. A részletekről Olá András kérdezte Keresi Ágnes muzeológust, a sorozat előadóját.
Az első előadás arról fog szólni, hogy milyen rokonságtudat, milyen elméletek éltek a 19. században arról, hogy honnan jöttek a magyarok. A következő korszak az már a századforduló közeléhez kapcsolható, amikor ugye a millenium kapcsán indul el Zichy Jenő gróf 3 ős hazakereső expedícióba. A tudomány mai állása szerint a legközelebbi nyelvrokonainknak, tehát az Ob folyó mentén élő hantiknak és a mutatom be kultúráját, a tárgyait. És hát az utolsó előadás az, amivel eljövünk napjainkig, ezekhez a hihetetlen változásokhoz, ami ma Szibériában megfigyelhető, hogy ott, ahol engem még 20 évvel ezelőtt helikopterrel tettek le, ott ma már dzsippekkel közlekednek, ma már internet van és mobiltelefon, hogy ez a 20 év, ez 150 év változást okozott, ami ugye az olaj, a gáz és hát egyéb ásványi kincsek kitermelésének és az oda özönlő vendégmunkásoknak a következménye.
Tehát említette, hogy 20 évvel ezelőtt már járt a Szibériában. Milyen kutatásokat végzett a terepen?
1990-es évektől kezdtem én Szibériába járni. Akkor a célom az volt, hogy nézzem meg, hogy milyen módon őrződött meg ezeknél a népeknél az ősi hitviláguk, a sámánizmusuk, a különböző bálványokhoz, szellemeikhez kapcsolódó hitük, és milyen rítusok vannak, amik még mai napig dokumentálhatók. Ezeket az utazásaimat természetesen olyan tárgyűjtéssel egészítettem ki, ami a Néprajzi Múzeum 100 évvel azelőtt gyűjtött anyagát egészíti ki újabb darabokkal, ugyanis 1900-as évek legelejétől az 1990-es évekig ugye ez a terület az úgynevezett gulágzónába tartozott, ahova nem lehetett külföldieknek bejutni, mert ezeket a területeket szigorúan zárt területnek minősítették.
Keresi Ágnes muzeológust, a Néprajzi Múzeum munkatársát hallották. Most híreink következnek, majd folytatjuk kulturális magazinunkat.
Kulturális hírek az Inforádióban.